Üzenet tolmácsolásában.
Köszönöm szépen, nagyon gazdagon áldjon meg az Úr benneteket, és mielőtt megosztanám veletek mindazt, amit az Úr a szívemre helyezett a behálózással kapcsolatosan, néhány nagyon rövid információt. Az egyik az oldal, ahol akár a tegnapi istentiszteletet már fel is raktam, és a hozzátartozó prezentációt, ez a Baranyi László Zsolt, ugye aki az internet világában van, azt tudja, hogy nem helytelenül írtuk, hogy ékezet nélkül ez az angolhoz kapcsolódik, az internetet az amerikaiak találták ki, miért is ne, onnan szakadt ránk, és ebből fakadóan azért a magyar ékezetes betűket nem igazán használjuk. Tehát a baranyilaszlozsolt.com-ra, ha eljuttok, akkor van itt egy ilyen blog, az a baranyilaszlozsolt.blogspot.hu, és ott vannak föltéve az istentiszteleti alkalmak, ez a mostani is, így néz ki, amit fölraktam, tehát letölthető mind a prezentáció, mind MP3 vagy M4A formátumba, amit a telefonom fölvett, tehát ha valakit ez érdekel, vagy szeretné. Ez volt a reklám helye, de úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, amikor az internetet arra használjuk fel, hogy az a sok szemét, amiben találkozhatunk, a helyett valami értékes és tartalmas dolgot teszünk fel. És én ezt nem azért, mert én reklámozni akarom magamat, én az Urat reklámozom. Jézus azt mondta, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem nem múlik el, megmarad. Van valami örökérvényű ebben a fizikai világban, ami minden és mindenütt és mindenhol változik, ami Istenünk nem, és ez egy nagyon jó hír. Ma egy alapgondolatot hoztam elétek, ez Dániel könyvében található, lehet, hogy az oroszlánokra, meg egyéb dolgokra gondolunk, vagy emlékezünk arra, ami Dániel könyvében van. És tudjátok, több ezer évvel ezelőtti üzenet az, amikor a Bibliát kinyitjuk az Ószövetségnél, Dániel próféta könyvénél, és a 12. fejezetben valami megdöbbentő kijelentést találunk, az első 4 versre vonatkozóan. Dániel odaszánja magát az Úr dolgaira. 21 napig böjtöl. És úgy tűnik, hogy semmi nem történt. De nagyon fontos, ez a 10. részben található, hogy a 21. napon jön a mennyei követ. És kijelenti a dolgokat. És azért jó nekünk a Bibliát olvasni, mert mi nem látunk be a mennyei dolgokba. Nem látunk be a látható, a láthatatlan világ dolgaiba, néha még a láthatókat is alig látjuk már, ahogy öregszünk, igazzá válik az, amit Salamon megfogalmazott, hogy meghomályosulnak az ablakon kinézők, kitekintők. Ez tényleg így van. És ez a mennyei követ azt mondja neki, Dániel, attól a naptól kezdve, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, engem Isten elküldött. De utamat állt a Perzsia birodalmának fejedelme. És segítségül jött a legfőbb angyal Mikáél, és segített, és eljöttem. Vagyis nagyon fontos üzenet. Elkezdesz imádkozni, és úgy látod, és úgy érzed, és úgy tapasztalod, hogy az égvilágon semmi nem történt. Ez nem igaz. Ezt akarja elhitetni az ördög, hogy hagyd abba az imát, hagyd abba az odaszánást, hagyd abba a böjtöt, és sok minden más egyebet. Csináld azt, ami ebben a világban van. De a Biblia világosan és határozottan beszél arról, hogy ahogy elkezdem oda szánni a szívemet, az életemet, a gondolataimat, az időmet, Isten válaszol. Halleluja, válaszol. Lehet, hogy nem azonnal fog történni, de azt is kell tudnod, mert a Dániel könyvének 10. része azt mondja, hogy amikor mi elkezdjük odaszállni magunkat, megalázzuk magunkat, jön az ellenség, és mindent megtesz azért, hogy az az imádság, az a küzdelem, az az odaszállás, az kudarcot valljon. Hogy azt mond, hogy nincs értelme az egésznek, nem történt semmi, vagy még rosszabb dolog történt. Ez egy nagyon jó jel. Mert amikor elkezdesz imádkozni valakiért, egy helyzetért, egy dologért, és még rosszabbra fordul, ez nagyon bátorító. Tudod miért? Mert az ellenség oda csoportosítja az ő hatalmát, az ő erejét, és mindent megtesz azért, hogy ne legyen áttörés. De ha te odaszánod magad, ha Dániel 10 nap után abba hagyja a dolgot, akkor ez az angyal, ez a mennyei követ ott marad Perzsia birodalmával harcolva. És nem jön el. Jézus, az Isten fia, aki által teremtetett minden, és aki ránézve van minden. Amikor a mennybe megy, azt mondja a Szentírás, áthatolt az egeket. Ezek a kijelentések a Szentírásban arról beszélnek, hogy mind idefele, mind odafele. Az ellenségünk, az ördög, mint ordító oroszlán, mondja a Biblia, aki levettetett a mennyből, mert nem maradt számára hely, és magával vonta a csillagok egyharmadát, mondja a Jelenések könyvének 12. része. Vagyis, amikor mi próbáljuk megérteni, hogy mi az erőviszony, akkor nagyon világosan beszél a Biblia. És nem holmi keleti filozófiának kell igazat adni, hogy a yin-yang, hogy minden sötétségben van valami világosság, és minden világosságban van valami sötétség, és ez harmóniában van egymással, és kiegészíti egymást, 50-50%. Ez egy hazug, demagóg szöveg. Mert a Biblia azt mondja, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjik, és hogyha a Jelenések 12 azt mondja, hogy csak az egyharmada bukott meg, akkor Isten még mindig kétharmada az angyal seregnek szolgálja. És hogyha azt mondja az Isten igéje, hogy az Isten a világosság, és nincs benne sötétség, akkor nem hiszek hazug emberi okoskodásnak, hogy minden világosságban van valami sötét, és ezért van az a pötty abban a fehér részben. És hogyha azt mondja a Biblia, Hogy az ördög, az gonosz, és nincs benne semmi jó, akkor nem lehet benne semmi jó. És nem lehet a sötétben, a fekete részben egy kis fehér pötty. Hazug dolog. De csak. Tágos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta vannak. Dániel 12-től olvasom. De abban az időben megmenekül néped mindaz, aki beleszírva a könyvbe. Azok közül, akik alusznak a föld porában, a halottakról beszél a Biblia. Nagyon érdekes dolog. Idegen számunkra a halál. Ezért szakad össze a szív. Ezért törik össze a lélek. Amikor egy szeretőtől el kell válni. Iszonyatos. A bűn zsoldja a halál. És jön, és azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nem Ádám és Éva bűne miatt fogok az Úr elé állni, és halál következik rám. A római levél, 5. római levél is mondja, hogy igaz, hogy egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjed, mert mindenki vétkezett. De a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy elrendelt dolog, hogy az emberek meghaljanak, és utána jön az ítélet. És értsd meg, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy a fizikai halál, ami valamennyiünket el fog érni, az le kell tennünk ezt a porsátorházat. Korintusi 2. levél 5. része. Tudjuk, ha Isten félő vagy, akkor tudod Pállal együtt mondani, hogy ez a porsátorház elbomol. De van! Van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. De sóhajtozunk! Mert nem szeretnénk ezt a fizikai gyarlótestet letenni, hanem felölteni rá a mennyeit, hogy a mennyei elnyelje ezt az egészet. De nem megy, mert felöltözötten is mezítelenek vagyunk, mondja Pál a Korintusi 2. levél 5. részében. És megterhelten sóhajtozunk, mert nem szeretnénk ezt levenni, hanem ráölteni a mennyeit. De van Istentől készített hajlékunk. És tudod, ezért érdekes dolog az, hogyha ezt komolyan veszed mindezt, és ezt elhiszed, akkor igazzá válik az, ami le van írva az evangéliumban, hogy oda megy Jézus, Jairus leányához, ott vannak a halott siratók, a hivatásos siratók, és sírnak. Mindig üzlet volt minden. És amikor Jézus azt mondja, hagyjátok már abba, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Mit csinálnak? Kinevetik Jézust. Mert azért annyira hivatásosak voltak, hogy meg tudták állapítani, hogy valaki meghalt, vagy sem. Jairus lánya halott volt. És azt mondja, Jézus nem halt meg, csak alszik. Ez olyan, mint amikor oda megyek a fiamhoz, és alszik, és megrázom, és kelj már föl. Azért föl kell, mert felébred. Jézusnak ilyen egy halottat föltámasztani. Nekem néha nehezebb a fiamat fölkelteni, mint Jézusnak egy halottat feltámasztani. Na jó, ez csak így szólt. Mert azért föl kell. Na, tudom, szereti, hogyha róla prédikálok, de inkább Jézusról szeretnék. Ne haragudj, teszi. Jó. Másik történet, ugyancsak. Lázár meghalt. És a tanítványok ott vannak egy másik városban, Mária és Márta üzenik Jézusnak, hogy akit szeretsz, az beteg. Jézus tovább ott marad. Hát jó, én szeretem. De nem megy. És nem gyógyítja meg a haldokló Lázárt. Hanem csak amikor meghalt, akkor azt mondja Jézus a tanítványoknak, a mi barátunk alszik. Erre gondolták a tanítványok, hát majd föl kell. Persze, Jézus azt mondja, Lázár, jöjj ki, föl is kell. De a negyednapos halott kell föl. De Jézus azt mondja a halott Lázárról, hogy a mi barátunk alszik. Miért? Azért, mert a Dániel könyve is ezt mondja. Még akkor is, hogyha ez, na, húha, ez nekem magas. Meg nem igazán értem, meg felfogni sem tudom, de akkor is azon a Bibliában. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. És azért némelyek, mert ezt úgy lehet megérteni, hogy a jelenések és az egész új szövetség és a teljes szentírás összefüggésében kell látnunk ezt a kijelentést. Mindenki fel fog támadni, de vannak feltámadási periódusok. Van egyfajta elragadtatás, meg lesz majd egy végítélet. Van egy halál, két halál, egy feltámadás, két feltámadás. Ez az Isten matematikája. Aki kétszer születik, egyszer hal meg. Aki egyszer születik, kétszer hal meg. Ezt mondja az Isten igéje. Nagyon primitíven, egyszerűen lefordítva. Azt mondja a Biblia, hogy aki másodszor születik, újjászületik, annak nem árt a második halál. Egyszer mindenki megszületik, itt vagyunk. De ha nem adtad át még Jézusnak az életedet, akkor nem születtél még egyszer. Nikodémus egy éjszaka, János Evangélium a harmadik része beszél erről, oda megy Jézushoz, mert nyíltan nem vállalja Jézust már akkor, mert ő egy tanító, egy zsidó, Sanhedrinhez tartozó vezető ember. Oda megy Jézushoz, éjszaka és titokban, és azt mondja neki, hát tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Erre azt mondja neki Jézus, újonnan kell születned. Nikodémus vakarja a fejét, bocsánat, ez egy szabad fordítás, nincs benne a Bibliában, ezt csak én teszem hozzá, de úgy gondolom, hogy elkezdte vakarni a fejét, mert okos ember volt, csak éppen nem értett ezekhez a dolgokhoz. Azt mondja, megkérdezi Jézustól, hogy is van ez? Bemehet valaki még egyszer az anyja méhébe és megszülethet? Jézus nagyon szeret, nem azt mondja, hogy te ostoba vagy, Nikodémus? Nem ezt mondja. Bár mondhatta volna, és igaz lett volna. Azt mondja, te tanítója vagy Izraelnek. És nem tudod? Aki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be a mennyek országába. Újjászületés. Az ige és a szellem által. Újjászületés. Azáltal, úgy, ahogy megszülettél fizikailag, úgy kell Jézus Krisztusban szellemileg Isten családjához tartozni. Az ő igéje és szelleme által újjászül Isten, mert ezt mondja az ige. És hogyha újjászülettél, nem árt neked a második halál. De ha csak egy fizikai születésed van, akkor lesz egy fizikai halálod, mindegyikünknek lesz. De lesz egy második halál. Amikor az ítéletkor könyvek nyitatnak meg, szintén a jelenések könyve beszél erről, kicsik és nagyok. Ott vannak a trónus előtt, és mindenki cselekedete szerint fog megítéltetni. És még egy könyv nyithatik meg, ez az életkönyve. És aki nem lesz benne az életkönyve, csak az van az életkönyvében, aki újjászületett. És aki nincs benne, az vettetik a tűztavába, ez a második halál. Amiről Máté 24-ben Jézus, amikor beszél a tanítványoknak, így örökítette meg az evangélium írója, hogy ez az ördögnek és angyalainak készített. Az okosak fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezetnek, mint a csillagok, mind örökké. De te, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. És most figyeljetek, Mert döbbenet, ami van ennek a negyedik versnek a végén. Sokan tévelyeknek majd, de az ismeret gyarapodik. Megnéztem a héberben, hisz az Ószövetség héberül íródott, az Újszövetség görögül, hogy milyen szó van itt, és hogy adja vissza ezt a héber szótár. Ami ismeretnek van itt fordítva, szóval nincs igazán jó bibliafordításunk, mert nem következetes, nem konkordáns bibliáink vannak, ami azt jelenti, hogy ha van egy kifejezés, akár a héberben, akár a görögben, akkor lehetőség szerint ugyanazzal vissza kellene adni. És ebből fakadóan, amikor olvasjuk a Bibliát, nehéz az összefüggéseket megtalálni. Dicsőség az Úrnak, hogy 100 évvel ezelőtt King Strong és 100 munkatársa Amerikában vette azt a fáradtságot számítógép nélkül, hogy alfabetikus rendszerbe beszámozta a héber Bibliát, és a görög új Bibliát, a héber Ószövetséget és a görög Újszövetséget, és minden egyes szóhoz egy számot rendelt, és végig beszámozták így a teljes Ószövetséget és a teljes Újszövetséget, és több mint 8000 szó van az Ószövetségben, és több mint majdnem 6000 szóból áll az Újszövetség. Tehát ennyi a betű készlete, vagy a szó készlete, bocsánat, a Szentírásnak, és ebből fakadóan a mai bibliai programok nekünk ma élő pásztoroknak, teológusoknak, laikusoknak nagyon könnyű dolga van, mert csak meg kell néznünk azt a Strong számot, és visz egy pillanat alatt a számítógép kidobja, hogy az a szó és az a kifejezés hol található még a teljes Bibliában, független attól, hogy Károli hogyan fordította. Nagyon tetszik nekem az, amikor valaki azt mondja, hogy ha Pál apostolnak jó volt a Károli, akkor nekünk is. Ugye, meg hasonló dolgok vannak. Na jó. Ez a kifejezés, amit itt a Biblia úgy fogalmaz meg, hogy ismeret, ez 91-szer szerepel az Ószövetségben, és a szótári jelentése ismeret, tudás, megismerés, értelem, felfogás, belátás. Hát szinte mindegyik jelentés előfordul az Ószövetségben, és hogyha csak erre keresel rá, hogy ismeret, akkor nem valószínű, hogy ugyanazokat a héber szavaknak a megfelelő fordítását fogod megtalálni a Bibliában. A sokasodásra pedig, tehát hogy az ismeret gyarapodik, sokasodik, gyarapodik, soknak, számosnak lesz, és nagyjá lesz, és ez valóban így van. Ma ott tartunk, hogy fel se bírjuk fogni. És majd szeretnék néhány olyan diát mutatni, hogy egy kicsit még nyomasztóbb legyen a helyzet. Nem azért, hogy nyomasszon titeket, hanem azért, hogy meglássátok, hogy itt van egy fantasztikus könyv, amit Bibliának nevezünk, és több ezer évvel ezelőtt, amikor még bitről, byte-ról, kilobyte-ról, terabyte-ról, vagy hexabyte-ról, vagy zettabyte-ról, vagy ki tudja még mi jön, majd fogom mutatni, hogy milyen a mértékegység, döbbenet. Na jó, Dániel több ezer évvel ezelőtt kapja Istentől a kijelentést, hogy az ismeret, vagyis a tudás, a megismerés olyan sokasodáson fog végigmenni, amit el se képzelhetünk. És ezt a Biblia mondja. Több ezer évvel ezelőtt. 3 számot hoztam nektek. 31, 25, 18, és ez nem totó szám, meg nem semmiféle lottó, vagy bármi egyéb. Egyébként is a Biblia nagyon világosan beszél, hogy azok, akik különböző szerencse játékba beleadják magukat, a Szentírás azt mondja az Ószövetség, hogy a szerencse Istennőnek áldoznak. Szóval, amikor én hallok olyat, akkor borsózik a hátam, meg ökölbe szorul a talpam. Amikor valaki azt mondja, ó testvér, ha megnyerem az 5-öst, vagy a 21-est, vagy hanyast, vagy a csablecsacsit, vagy bárminek is nevezik, akkor én a 10-et odaadom az Úrnak. Na jó. Szóval ezek nem olyan számok, ne kísértsen meg az ördög, és ne engedj az ördögnek. Mert mihelyt veszed azt a szelvényt, nem tudom hány 100 forintba kerül, lehet, hogy valaki ezt nagyon jól tudja. A szerencse Istenőnek áldozó, vagyis egy démonnak, a Biblia tanítása alapján. És annyira démonizáltá válnak ezek az emberek. Jaj, most fogom megnyerni. És véletlenül elveszte a szelvényt. És pont akkor lett 21-es, vagy 5-ös, vagy hanyas, ki tudja. Szóval bele is bolondul. Szóval, na mindegy. És ez démonikus. Ja, te csak azt mondod, egy hónap egyszer veszel. Na jó, rendben. győzzön meg Isten szava. Hogy miért 31, 25 és 18, mindjárt mondom a választ, azért, mert 31 éve fogadtam be Jézust a szívembe, és adtam át az életemet Krisztusnak. Hálás vagyok azért, hogy 19 évesen, 18 évesen adtam át a szívemet az Úrnak, tehát most már tudjátok, hogy 49 vagyok. Könnyű ez a matematika. Néhány igeverset hoztam ide, mert fontosnak tartom. Az egyik az 1 Korintus 16:22. Ha valaki nem szereti az Urat, Maranatha, legyen átkozott. Döbbenet. Nem átkot mondunk. A valóságot fejezem ki. Mert a Galata 3:13 azt mondja, Krisztus átokká lett értünk, hogy megszabadítson bennünket a törvény átkából. Értsd meg, ha Krisztus nélkül éled az életet, átok alatt vagy. Érted? Ez a kijelentés. Ez az igazság. Ha Jézus behívod a szívedbe, fölszabadulsz azoktól az átkoktól, akár az atyáitól örökölt hiávaló életmódodból, generációs átkokból, és minden egyébből, ami ebben a világban van a bűn miatt. Ez Isten igény. És egy rendkívül fontos dolog, az életed legfontosabb döntése is, hogyha itt befejezném, akkor már elérte volna ez az este a célját. Hogyha soha nem hoztad meg az életed legfontosabb döntését, akkor ma meg kell, hogy hozd. Mert nem tudod a holnapi napot, nem kényszeríteni akarlak, Isten irgalmára kérlek. Mert megértettem, és 31 év távlatából tudom azt mondani, hogy az életem legjobb döntését hoztam, amikor azt mondtam, hogy Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját. Igen, Uram, bűnös vagyok. Persze mindig lesz trógerebb, hitványabb, gonoszabb, istentelenebb ember, mint én. És mindig oda fogok húzódni, hogy lássák, hogy azért én külön vagyok ám. És akkor gyorsan meg kellene tagadni a büszkeséget, a nagyképűséget, a beképzeltséget. És az összes többi. De értsd meg, hogy nem lehet élni. Egy olyan világban vagyunk, ami átkozott. A bűn miatt. A bűn következménye miatt. És Jézus eljön, ott hagyja a menny dicsőségét, Filippi 2:5-11 a Krisztus himnusz. Azon indulat legyen bennünk, ami Jézusban volt, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát egészen a kereszt halálig, ezért olyan nevet kapott, amely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és föld alatt valóké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Egy ilyen Istenünk van, az a Jézus, aki ott hagyta a dicsőségét. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Eljön keresztre, engedi, hogy keresztre feszítsék. A sok képmutató pap ott van, és azt mondja, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Jézus foghatta volna magát, és azt mondja, egy mozdulattal is leszáll. Csak egy HD kamera kellett volna, hogy rögzítse tökéletesen az egészet. Blu-ray-be vetíthetnék ma az egész világon. Full HD felbontásban. Minden vércseppje, minden szőrszála látszódna. Csak éppen átok alatt maradnánk. Mert ott maradt. És ki tudta azt mondani? Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És meghal a kereszten, hogy átokká legyen. Meghal a kereszten, hogy később Pál apostol kapja Isten szellemétől a kijelentést, a kinyilatkoztatást, amit leír az egyik levelében, hogy oda lett szegezve a keresztfára, ami adós levelünk, ami bennünket vádol és terhel, el lett távolítva az útból. És nincs többé az a kárhoztatás és az az átok. Szóval ezt tudom elmondani, hogy az életem legfontosabb döntését hoztam meg 31 évvel ezelőtt. Addig Isten nélkül éltem. De jött egy pillanat az életembe. És fog jönni. Számtalan olyan dolog. Egyébként meg gratulálok. Ha Isten nélkül éled ezt a világot, akkor egy fantasztikus mártír vagy. Csoda, hogy még élsz. Csoda, hogy még nem butyantál meg. Csoda, hogy még bírod a küzdelmet Krisztus nélkül. Te egy hős vagy. Te egy mártír vagy. Lehetne hány és hány millió ilyen plakettet gyártani, és kiosztani mindenkinek. Hát fantasztikus teljesítmény, amit csináltok. De nem kell ebbe belepusztulni. Nem kell mártírnak lenni. Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindjárt. Hogy itt megváradtatok, és meg vagytok terhelve, és én adok megnyugvást. Mert én Isten van, aki átokká lett, érted, és én értem a bűneimért, aki nem vádol és nem kárhozott. Pál apostol gyülekezeteket alapít, és a római levél 7. részében eljut egy belső, bensőséges harcra, amit megoszt. Halleluja! Sokan megkérdezték már tőlem, amikor megtudták azt, hogy én lelkipásztor vagyok, és Bibliát olvasok, és hirdetem, és tanulmányozom, és tanítok, hogy miért van az, hogy annyi bukás van a Bibliába leírva. És azt mondtam, dicsőség az Úrnak. Mert mi is bukott emberek vagyunk. Nem vagyunk tökéletesek. És ha csak a szép és a jó dolog lenne a Bibliában, akkor mit csinálnál a bukásaidban? Mit? Így se sokat tudsz csinálni vele. Neked is van jó nagy szőnyeged otthon? Fölhajtod és seperjük alá, hogy rejtsük el. Csak az a baj, hogy erre is ezt mondja a Biblia. Nincs olyan rejtett dolog, ami lenne lepleződne. Nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Amit fülbe súgva mondtatok, azt a háztetőkön hirdetik. És jöhetek az Úrhoz. Római levél 7. részét majd olvasd el. Azt mondja Pál, és van itt teológiát tanult lelkipásztor testvér, kettőbb is. Tudjátok velem együtt azt, hogy Pál apostol a római levelet azért a szolgálata vége fele írta. Nem az elején. Hány és hány gyülekezetet alapított addig? És azt mondja az ige, olyan fantasztikus kijelentéseket látunk, azt írja Pál egyik levelében, hogy apostolságom ismertető jelei a jelekben, a csodákban, Isteni erőkben nyilvánult meg. Na, valaki kiállna, és ezt mondaná, úgy elszavarnák, mint a sic. Mi az, hogy apostolnak tartja magát? Mi az, hogy henceg a jelekkel, a csodákkal és a hatalmával, és a többi, és a többi. Na jó, ez egy másik téma, meg ezt majd mi megbeszéljük lelkészek egymás között, de... Római levél 7. része. Azt mondja Pál. Azt a törvényt találom magamban. Nem másról beszél, nem a római gyülekezetről, nem a korintusiról, nem az efézusról, nem a tesztamonikairól, nem Timóteusnak írja ezt. Önmagáról beszél. Azt a törvényt találom magamban, hogy miközben az Úr törvényében gyönyörködöm az én értelmemmel, a tagjaimban ott van a bennem lakó bűn. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Pál írja ezt önmagáról. Na? Ugye? Jó, hogy ezt leírja. Mert azt a belső harcot, mint pásztor, mint igehirdető, mint apostol, átéli. Szóval Istennek nincsenek szupermennyei. Csak ugyanolyan emberek, mint... Jakab 5-höz eljutottál már? Jakab levele 5. része azt mondja, hogy ott van Illés, aki imádkozik, és lecsap az Úr tüze a Kármel hegyen, és megemészte az oltárt. És azt mondja Jakab levele 5. része, Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Ó, dicsőség az Úrnak, az ilyen igéket nagyon szeretem. Mert Istennek nincsenek szupermennyei. És Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott, akkor 3 évig és 6 hónapig nem esett az eső. Ú, de szíthatták a akkori világban élő ember. Na? Aztán ismét imádkozott, és esett az eső. Nem véletlen ám, hogy Elizeus azt mondja, mielőtt Illés elragadtatik, megkérdezi a próféta tanítványtól, tehát Illés megkérdezi Elizeustól, mit kívánsz? A kis nagyra vágyó. Mit is kívánt Elizeus? Segítsetek nekem. Azt, ami benned van, csak duplán. Jó. Szeretem az ilyet. Szeretem az olyat, amikor Péter az, aki egyedül kilép a hajóból a tengerre, hogy süllyedjen. Nem baj, beletartozik ez is. De ezek azok, amikért érdemes élni. Kis langyos víz, esetleg lábvíznek jó. Másra nem. Értsétek meg, a bukás hozzátartozik. Nem törvényszerű. Azt mondja Isten, nézd, a bűn az ajtód előtt áll, rád vágyódik, de te uralkodhatsz rajta. Szóval ennyit a 31. évről, aztán a következő év az a 25 éve van számítógépem, az Úr kegyelméből. 25 évvel ezelőtt egyetemeknek nem volt számítógépe, vagy csak egy-kettő bemutatva. Édesanyám egy gazdasági igazgató volt egy nagy építőipari cégnek, és én akkor egy full extrás 386 SX-es, 40 megabájtos Winchesterrel, 1 megabájt RAM-mal, fekete-fehér, 12-szoros monitorral, fantasztikus DOS operációs rendszerrel, meg Windows 3.1-el kezdtem az életet 25 évvel ezelőtt, ez akkor 100.000 forint volt. Beírtam a kalkulátorba, ami így számol, az ma 3,5 millió forintnak megfelelő összeg. És az első lépés az volt, hogy mi ez a Command.com, mi ez a Windows, és akkor én szépen törölgettem. Persze a következő indításnál a számítógép meghalt, mert a rendszer indító fájlokat töröltem ki. És akkor szervíz. 2 hét múlva visszakerült ez a full extra számítógép, de már akkor volt DOS-os Biblia program, amiben be kellett írni, hogy CD, parancsor, utasítások, minden egyéb. És én 25 éve vagyok lelkipásztor, és akkor így kezdtem el a szolgálatomat, hogy amikor készültem egy-egy igehirdetésre, akkor beütöttem szeretet, élet, kegyelem, írtalom és az összes többi. És kiadta 150, 200, 300, 500 találatot. Én meg szépen elkezdtem olvasni ezeket az igéket. És így tanultam meg számtalan igéverset. Néhány hónapja néztem egy YouTube videót, ami egy amerikai pásztor szolgálata, és az volt, hogy hogyan tanulj meg hatékonyan Biblia szakaszokat, verseket. Kíváncsi voltam, hogy vajon mit fog mondani ez az amerikai pásztor. Nem volt hosszú ez a felvétel, egy 2-3 perc, és akkor ennyit mondott a pásztor, hogy a legegyszerűbb módja, hogyan tanulhatsz hatékonyan igeverseket, hogy fejezeteket és részeket tanulsz meg. És ez nagyon tetszett nekem. Én mondok egy jobb módszert, hangzó Biblia. Éjjel és nappal a hálószobánkban ott van egy ilyen kis gazdaságos MP3 lejátszó, be van téve, és majdnem a teljes Bibliát most már meg lehet venni interneten keresztül, MP3-ba le lehet tölteni, egy olyan 10.000 forint mindössze az értéke, és amit fizetni kell, és a Biblia megy éjjel és nappal a szobánkban. Arra fekszünk, arra kerül. Én nem tudom, hogy figyelted már az ébredésedet, de én úgy szoktam kelni, hogy még úgy, amikor még nem nyílik ki a szemem, de már a fülem úgy kipattan, és hallom az igét. És lehet, hogy még eltelik egy negyed óra, és hallgatom az igét. Aztán megmozdulok, mert elkezd csörögni a telefon, és akkor kikapcsolom az ébresztő órámat, és már reggel azzal kezdtem, hogy egy negyed órát, vagy egy fél órát hallgattam, és olvastam Bibliát. Ez persze nem helyettesíti a bibliolvasást, de egy fantasztikus dolog. És ajánlom, nem egy nagy pénzbefektetés, egy pár ezer forintért lehet kapni MP3 lejátszót, és mondom, körülbelül 10.000 forint értékben meg lehet venni majdnem a teljes hangzó Bibliát, és érdemes. És olyan fejezeteket tanulsz, és ha... ez benne van a Bibliában? Na ezt még egyszer meghallgatom. Számtalan olyan dolog van, ami az igében szól, és tanít, és nevel. Az egyik legjobb módszer ez. És van még egy szám, ez pedig a 18. 18 éve tanítok, és 18 éve használom az internetet. Ki az, aki már ennyi ideje használja az internetet? Szerintem nincs senki. Nekem volt egy olyan lehetőségem, 13-14 éve van már az a lehetőség, hogy magánszemélyek vásárolhattak modemen keresztül internetet. Én nekem azért volt ez a lehetőségem, mert 18 éve tanítok iskolámba, és anyagilag nem engedhettem volna meg 18 évvel ezelőtt, hogy fizessek nem tudom hány ezer forintot
ilyen betárcsázós, modemes, nem állandó kapcsolatra, és az iskolában, ahol tanítottam, és ahol elkezdtem tanítani, ott már volt internet, és ez egy fantasztikus dolog. Tehát ennyit erről a három számról, a 31-ről, a 25-ről és a 18-ról, és én úgy gondolom, hogy ebből fakadóan ez nem jogosít fel arra engem, hogy mindent tökéletesen tudjak, mert az internet és mindaz, ami a tudás, az információ, ami ér bennünket, olyan mértékben változik. Úgy mutatott engem be a pásztorotok, hogy informatika tanár vagyok, igen. Ez az a terület, az oktatás területén, amit, mint a mondás is mondja, jó pap is voltig tanul. Hát matematika az nem fog változni, azok a törvények, meg törvényszerűségek és definíciók, vagy éppen a történelem, vagy bármi egyéb fizika nem igazán változik. Ez persze nem azt mondom, hogy hát elég rossz tantárgyat választottam az informatikát a tanításban, mert ez mindig változik. Akár a programok, akár az ismeret és minden egyéb nagymértékben változik. De hadd hozzak egy nagyon érdekes dolgot. Az egyik, amit fontosnak tartok, az internet, a veszélyei, a hálózat és minden közösségi oldalak és minden egyéb. Sokszor úgy ül le az ember a képe elé, vagy veszi kezébe az okostelefonját és ezeket a dolgokat, hogy én meg tudok állni. Van egy nagyon érdekes újszövetségi történet, talán ismerős, persze oda van írva, hogy Sámson. Mit tudunk erről a Sámsonról? Ki volt ez a Sámson? Egy? Micsoda? Bírája volt Izraelnek, nagyon jó. Mit tudunk még Sámsonról? Hatalmas ereje volt. Mit tudunk még Sámsonról? Ki az, aki hallotta ezt a szót, hogy názír? Igen, látom, amit. És jelent ez názír? Szánták Sámsont, ami azt jelentette, hogy az egy más kérdés, hogy nem érintette a haját a borotva, de nem az, hanem a názírok nagyon szigorú törvények alapján éltek, sokkal kevesebb dolog volt az életükben megengedve, mint egy más zsidó embernek. A názírok nem érinthettek holttest, nem érinthettek halottat vagy holttestet, és nem ihattak részegítő italt. Emlékeztek egy történetre a Bírák könyvéből? Mit csinál Sámson? Letér az útról, szétkap egy oroszlánt, és amikor újból megy hazafelé, megint letér, és megnéz az oroszlánt, és néz volt abban a dögben. Bocsánat. Mit csinált? Sámson kivett. Mit csinált Sámson? A názír törvények alapján bűnt követett el. Amikor hazaviszi a mézet, megmondja az anyjának, apjának? Nem. Le van írva a Bibliára. Nem mondta meg az apjának és az anyjának, hogy honnan van a méz. Miért? Mert kiverte volna a biztosítékot otthon. Másik dolog. Megszeretett egy asszonyt a Szórék völgyébe. Vagy bement egy lengenőhöz, vagy bárminek is nevez. Igaz, hogy a város lakói bezárták az ajtót, ő pedig kikapta tokostul mindenestül. Néhány évvel ezelőtt voltam Londonban, a British Múzeumban. Na ne ilyen ajtókra gondoljunk, mint itt. Megálltam az egyik tárlónál, és ezek olyan 6 méteres ajtók. És olyan 3 méter, és olyan 150-től 100 emberig kellett ahhoz, hogy egy ajtót kikapjanak, vagy kifordítsak. Mert ezek be voltak bomba a vörös részzel, vagy lemezekkel, mindent díszítve tökéletesen, nem lehetett ezt szétégetni, tökéletesen működtek. Sámson fogott egy ilyen ajtó, kikapott a helyéről, tokostul, vonóstul, minden este. És az a baj, hogy valami hasonlóan gondolkozunk, mert amikor nem azonnal történik egy ítélet az életünkben, akkor csak megrázzuk magunkat, mint Sámson. De amikor bejött az életébe Delila, és nem nullásgéppel vágta le Sámson haját, hanem csak néhány tincset vágott le. Azt mondja a Bírák 16:20. Figyeljétek csak! Nagyon fontos, mert ez így működik. Amikor jön az Úr, Ó, dicsőséges, amikor jön az Úr, amikor megy, részese lesz. Bírák 16:20, ezt mondta neki Delila, miután levágta a hajtincseket. Jönnek a filisztusok Sámson. Ő felébredt álmából, mert ezt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. Na ez a baj. És jegyezd meg, égjen be a szívedbe. Legyen ott, Isten szellemet figyelmeztessen újból és újból, hogy ez nem játék. Hogy semmi nem játék, és semmi nincs büntetlenül az életünkben. És ez nem úgy működik, hogy nem érzem. Mert nem az érzéseken múlik a dolog. Nem rázod meg magadat olyan könnyen, nem tudod lerázni magadról olyan könnyen, és nem fogsz megszabadulni olyan könnyen. És ne gondold, vagy ne érezd úgy magadat. Ez egy óriási veszélye a bűn következményének. Kicsit itt, kicsit ott, kicsit ez, kicsit az. Nem. És legyen, mert mindaz, ami le van írva a Bibliában, ami tanításunkra íratott. És ez egy nagyon fontos igazság, hogy Sámson nem tudta, hogy elhagyta az Úr. És csak megrázom magam. És mi történt? Megkötözték, kiszúrták a szemét. És rabszolgává tették a filiszteusok. Pedig akkora ereje volt, hogy egy szamára állkapocsal 1000 filiszteust agyonvágott. Leendezte őket. Többenet, amilyen ereje volt ennek az embernek. És ennek ellenére, hogy Izrael bírája volt, hogy Isten erejében volt, és oda volt szánva Istennek, ő megengedte magának, hogy paráznává váljon. Egyik paráznaságból a másikba. Ha figyelmesen végigolvasod Sámson életét, akkor ezt fogod látni. És ez tanítson bennünket, hogy nem a gondolatainkon múlik, nem azon, hogy mit mondok, vagy mit hiszek, mert ez nem hit kérdése, ez következmény kérdése, ez a Biblia tanításának az igazság, és ez így működik. És a másik igazság, ohó, hát én szabad vagyok. Mihez képest? Mihez képest? Tudod, hogy mit mond Péter második levele a második részben? Mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mondjuk csak el, mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Ja jó, akkor most mindenki rabja lesz annak,
mindenki rabja lesz annak,
ami legyőzte.
Ami legyőzte.
2 Péter 2:19. Értsétek meg, hogy a világi szakemberek, a tudósok, az orvosok, a pszichológusok világosan látják, és sok millió dollárt költenek arra, hogy az interneten lévő emberek függőségét próbálja valamennyire gyógyítgatni. Nagy veszélyek vannak. De amit szeretnék a szívedre hozni, és helyezni, ez a 3 ige szakasz. János 8:32-36 beszél arról, hogy a fiú a szabadító. És akit a fiú megszabadít, hangosan? Valóban szabad. Így van, valósággal szabad. De hogy lehet az, hogy valaki megszabadul, és tényleg szabaddá válik? Mert a fiú a szabadító. Hadd olvassam ezt. Fantasztikus ez a néhány vers. János 8:32-től. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Mennyire ismerette a Bibliát? El tudod egyáltalán csak azt mondani, hogy a 66 könyv hogy jön egymás után sorba? Tudsz beszélni valamit is mondani nekem Habakuk könyvéről? Kuk? Ugye? Szóval ezt mondja Jézus. Megismeritek az igazságot? Mi az igazság? Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Azt mondja Jézus, azt mondja a zsidóknak, ti tanulmányozzátok az írásokat, mert azt gondoljátok, abban van az örök élet. Azok rólam tesznek bizonyságot. Ha összekapcsolod, összeteszed az Ószövetséget az Új Szövetség mellé, és elkezded olvasni az Ószövetség törvényeit, és közben ismered az Új Szövetség igazságait, akkor azt látod, hogy mindaz, ami le van írva az Ószövetségben, olyan tökéletesen teljesedik Krisztusban. ennél fantasztikusabb könyvet? Több ezer évet áthidal, sok-sok ember írja különböző helyzetben, háttérrel, gondolkodásmóddal, és tökéletesen egy, mert egy és ugyanaz a Szent Szellem indította ezeket az embereket a több ezer év során. És hogyha te komolyan veszed, akkor megérted azt, hogy az igazság szabadít meg. Nem tudom, hogy hogy szoktál olvasni Bibliát, mi a gyakorlatod, de nem tudom, hogy észrevetted-e már, hogy ha van egy izgalmas szappan, opera, vagy krimi, vagy bármiről legyen szó, hát az sasszemmel néz az ember. Előveszed a Bibliát. Két percen belül, nem? Tapasztaltad már? És azt mondja, ó, hát nagyon fáradt szegény. Persze. Ez az egy gonosznak a munkája. És tudjátok miért? Zsidókhoz írt levél azt mondja, Isten igéje élesebb minden két élő karnál. Áthatol a szellem, a lélek, az ízületek és a velük szétválásaik, megítéli a szív gondolatát és szándékát, és nincs olyan teremtmény, amit le leplezne. Mindjárt mezítennek vagyunk az ő szemei előtt. Tudod, hogy mitől fél a legjobban az ellenség? Az igétől. Semmi más nem ítéli meg a gonoszt és a démonokat. Semmi más az Isten beszéde ítéli meg. Csak az. És hogyha nincs igeismereted, nem tudsz harcolni. Egyedüli támadó fegyverünk az Efézusi 6. része, Efézusi levél 6. része alapján, ez a fegyver, a kalt. A sisak az üdvösség, a páncél a megigazulás, a deréksi az igazság szeretet, a sarok a készség, a békesség evangéliumának hirdetésére, a pajzs az a hit, a kard pedig, ami két élő éles kard, az a Isten beszéde. Természetesen úgy, mint a római légiósoknak a kardot a pajzsukkal együtt kellett használni, ige és hit együtt kell, hogy működjön. De semmi más nem ítéli meg a láthatatlan világot, tökéletesen, világosan és tisztán csak az Isten beszéde. És hogyha te ezt komolyan veszed, amit leír a János 8.32, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadít titeket. Annyira tökéletesen le van írva a Bibliában, hogy mire mit kell tenne. Annyira világosan beszél a Biblia, hogy egy-egy adott helyzetben hogyan kell járna. Ennél tökéletesebb kinyilatkoztatás nincs ezen a világon. Ennél fontosabb, gondoljatok csak bele, ott volt a fényes hajnalcsillag, a sátán, tüzes kövek között járt, írja az ezékieli profécia, oltalmazó kérubot adtam melléd, mondja Isten, és felfuvalkodtál, fel akartad magad emelni az Isten trónusa fölé, és letaszított. Gondold már el, hogy mennyire ismeri az ördög a Bibliát, mennyivel több ezer éve volt neki, mint nekünk van, az a pár 70 vagy 80 esztendő esetleg. Mennyire fontos lenne az, hogy sokkal többet olvassam, hallgassam, tanulmányozom a Bibliát? Sokkal inkább. Mit gondolsz, miért mondja Jézusnak ott a pusztába, hogy meg van írva? Hát ismeri az ördög a Bibliát, jobban, mint te. Jobban, mint én. És mindent el fog követni azért, hogy ne olvasd a Bibliát. Mindent el fog követni azért, hogy ne hallgasd az igét. Mindent el fog követni, hogy ne értsd meg a Bibliát. Mert akkor nem fogsz tudni harcolni az ellenséggel szemben. Mert az igazság megismeritek, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábraham utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek, hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká leszünk? Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom néktek, aki bűncselekszik, a bűnszolgája, a szolga pedig nem marad a házba örökre, a fiú ott marad. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ez a valóságos szabadítás. A második ige ezen a dián, a Galata 5.1, egy kedvenc igém. Krisztus szabadságra szabadított meg titeket. Álljatok meg a hitben szilárdon, és ne engedjétek újból a szolgasság igájába kötelezni tagjaitokat. Figyelj! A szabadítás Istentől jön. Ő a valóságos szabadító. A szabadításhoz szükségünk van az Isten igéjére. Megismeritek az igazságot, és szabaddá tesziteket. Jézus által van a szabadítás, mert ő az út, az igazság és az élet. És ezt mondja ez a kijelentés, a János 8-ban, akit a fiú megszabadít, valóban szabad. De utána a te felelősséged, az én felelősségem, hogy azzal a szabadítással, amit kaptam Krisztusban, élek-e, benne maradok, abban járok, és komolyan veszem. Elfordulok-e a hazugságoktól, elfordulok-e azoktól a dolgoktól, azokban a szenvedélyekben, amikben járt. Mert azt mondja Pál, valamikor egykor mi is engedetlenek, esztelenek, tévejgő, különböző kívánságok és élvezetek rabjai voltunk, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölő. De megjelent az Isten üdvözítő szeretete. És ez működik. És Krisztus szabadságra szabadított meg. Állj meg hitben szilárdan, és ne engedd újból a szolgasság igájába kötelezni a tagjaidat. 1 János 1.8.10. Nagyon fontos igazság. Ha azt mondjuk, nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösek, hazuggá tesszük őt, és nincs bennünk meg az ő igéje. Ezek, testvéreim, alapdolgok. Alapdolgok. Hozzá tartozik. Hozzá tartozik ahhoz, hogy ezeket komolyan vegyük. És az Úr szabadítását éld meg, tapasztalt. Elbuktál? Ne siránkozz! Ne nézz tovább a padlót, amit fogtál! Állj föl! Mondd ki, Uram, bocsáss meg! Légy irgalmas! Könyörülj rajta! És azt mondja Jézus, én nekem szeretlek. És fölemellek. És megszabadítlak. Mert ő a fiú. Ő a valóságos szabadító. Az ördög azt fogja mondani, ha megint meg, ezt kérdett tegnap előtt, az előtt és az előtt, és akkor mi van? Jézus a szabadító. Nincs semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Az ismeret gyarapodik, és döbbenet az ismeret. Figyeljétek csak meg, ez egy döbbenetes dolog. Interneten találtam ezt a prezentáció részletet. Itt már zettabájtnyi adatmennyiségről van szó. Mi? Picit előrébb megyek. Amikor én megkaptam ezt a számítógépemet, akkor volt ilyen floppy meghajtó és floppyk hozzá, ezek 1,4 megabajtosak voltak. A Winchesterem, ami benne volt az 40 megabajt, itt van a kezemben egy mobil Winchester 1 terabajt. Ez olyan negyede annak a méretnek, ami az első számítógépemben volt. És ha most is egymás mellé teszem ezt a kis 1 terás Winchesteremet, meg a floppy lemezt, erre 1 milliószor férne bele. 1 millió ilyen floppy lemez férne bele. Ebbe. Olyan a kapacitása. Amit arra másolok, 1 milliószor többször másolhatom ezt rá. Csak ennyit. Egy érdekes információ megnövekedésről. Nem szeretem ezt a Winchester. Jó sok minden fér rá. Na de visszatérve, egy nagyon érdekes dolog. 2000-ben a világ összes adata. 2000-ben 1,2 zettabyte volt, aztán 1,8 2011-re, 2012-re már 2,8, és ahogy az információ növekszik, és a tárolás egyre több, azt mondják a tudósok, ha ez a folyamat nem áll meg, hanem ez a tendencia marad, akkor 2019-re 30 zettabájtnyi adatra lesz szükség a világ összes adatának a tárolására. Ez egy döbbenetes dolog, de hogy megértsétek, hogy miről is van szó. Hát egy nagyon rövid kis informatikai továbbképzés. Itt látható, ezt a Wikipédiából másoltam ki. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte. Ugye erről volt szó, hogy 30 zettabyte-nyi adat fog férni. A zettabyte az 1000 a hetediken a mértékegysége, de hogy illusztrációképpen. Döbbenetes dolog, hogy olyan mértékű adatinformációval találkozhatunk az interneten, hogy belefulladunk és fel nem bírjuk fogni. Pár évvel ezelőtt csavarokat gyűjtöttem, meg csavarhúzót. Képzeljétek el, gyerekként édesanyám elküldött a boltba, akkor még 7-20 volt egy kenyér, meg 40 fillér a zsömle, és elküldött 10 forinttal, hogy vegyek kenyeret, tejet, én meg csavarhúzó készlettel mentem haza, és még 5 forintot kellett vinnem, mert hitelbe hoztam el a csavarhúzó készletet. Szóval, na, ilyen gyerekként nőttem föl. Aztán volt egy időszak, amikor csavarokat gyújtottam, meg alátéteket, most már adatokat gyűjtök. A számítógépemben a könyveimnek a száma az, már nem is tudom pontosan, de én gyűjtöm a digitális könyveket, mert szeretem, meg digitalizálok, több mint 5 éve biblia programokba készítek bibliai könyveket, és ez a reklám helye, és bibliákat, több mint 20 magyar nyelvű biblia áll rendelkezésre ingyen bárkinek, akár Windows, akár Androidos okostelefonra. Na nézzük egy érdekes dolgot, 1 terabyte, vagyis itt van ez a Winchester, erre annyi MP3 zenét, filmet, vagy hangot, anyagot másolhatok rá, hogy 3 éven keresztül hallgathatom az információt. Ennyit jelent 1 terabyte. Na, megyek tovább, mert ez csak ilyen viszonyítások, és jó minőségű MP3, tehát nem valami gagyi valami. Jön a következő, a petabyte, amit, hogyha nem tudom, hogy mennyire ismerős a szakirodalom, na, lényeg az, hogy beszéltem már HD minőség, szóval szuper felbontású filmekről. Ma már a legjobb minőségű filmeket ilyen Blu-ray-es adattárolókra rögzítik. Ezeknek a kapacitása olyan 15-től 20 gigáig terjed. És gondoljátok el, hogyha nekem lenne, ez egy 1 terrás, 1000 ilyen darab Winchesterem, akkor az 1 petabyte. Ami azt jelenti, hogy ha ezt megtölteném ilyen szuper, hiper minőségű filmmel, akkor 9 éven keresztül nézhetném azt a filmet, ami rajta van. Folyamatosan, szakadatlanul 9 éven keresztül nézhetném. Na most, ha 1000-szer 1000 darab ilyen Winchestert raknék egymás mellé, ez az exabyte, akkor 9000 évig nézhetném a filmeimet. Oké? Okay? És most a legutolsóra szeretnék rátérni, vagyis nem is a legutolsóra, hanem az utolsó előttire, a zettabyte-ra, az meg már 1000-szer 1000-szer 1000, vagyis 9 millió év kellene ahhoz, hogy szuper, hiper, Blu-ray minőségű filmet nézek. Felbírjuk ezt fogni? Én igen. Többbe lett. Tehát 1 zettabyte-nyi Winchester, az 9 millió év film folyamatosan. Hú, az örökké valóságban, nem tudom, milyen adattárolója lesz Jézusnak, de most szeretnék visszatérni, hogy 2019-re 30 zettabyte-nyi adata lesz. Halljátok? Mennyi is? 270 millió év film anyaga lehetne rajta, addig nézhetném. Jó hangzik. Micsoda eszméletlen adatmennyiség ez. Többenet. Többenet. Ja, és akkor hát visszatérek. Ja, még a jottabájt, ez már nem is érdemes. Ez 9,7x10^24, na hagyjuk, mert ez már nagyon eszenent. Na jó van. De az én gépem az egy 40 megabajtos, 1 megabajt RAM-mal, és szuperül működött, és szenzációs. Jó, ennyit erről. Amit szeretnék még nektek mondani, nem tudom, hogy melyik billentyű az, amit szerettek használni, a 107, 110, vagy nagyobb gombszámú, fantasztikus, hiper, szuper, multimédiás billentyűzeten. Van, aki azt mondja, hogy elég 3 billentyű. Ctrl-Alt-Del. Bár néha elég az escape is, hogy kilépjünk egy programból, sokkal jobban kellene ismernünk ezt a legfelső gombot. Van, aki azt mondja, a 13 billentyű elég. És ez a 13. Lehet, hogy valamelyiket nagyon jól ismered. A mai fiatalok ezeket a gombokat ismerik a legjobban. Közösségi oldalak. Ilyen billentyű kombináció nincs. De döbbenet. Döbbenet, és hogy csak egy picit, nem a reklám helye, de szintén statisztikai adatok a következők. Hogy mennyire törekszem az ismeretre, és milyen ismeretre, Salamon írja a következőt a példabeszédek 18-15-ben. Az értelmesnek szíve tudást szerez, a bölcseknek füle tudást keres. De melyiket? 2012-ben egy nap alatt a Facebookon annyi fotót és videót osztottak meg, hogy az 274 terabájtra volt szükség. Vagyis 100 000 10 terabájtnyi adatot használ ma a világ a Facebookon évente. Ez egy 2012-es adat. Nem tudom, hogy ma mennyit. De, ami döbbenet, hogy Amerikában az összes akadémiának a könyvtárai, amik be vannak digitalizálva, az mindössze csak 2000 terabájtot foglal el. Ezzel szemben egy év alatt az összes Facebook felhasználó döbbenet, 50-szer több adatot használ és foglal el. És hogy még egy szám, ami nagyon érdekes, az, hogy Salamon, aki nagyon bölcs volt, és a legbölcsebb volt, azt mondja, hogy mindent megtehetett, amit meg akart, és ő volt az, akinek se előtte, se utána nem volt olyan bölcsessége, a következőt írja. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és az oktalanságot is. Prédikátor 1.17. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is. És aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is. Döbbenet. Na, szóval, hogy milyen érdekesek az adatok, még hadd térjek ide-vissza, az, hogy túlléptem, hogy jelenleg 1,32 milliárd felhasználója van a Facebooknak. Magyarországon 4,8 millióan használják a Facebookot. Benne vagy? Jó kérdés. És napi 6 milliárd like. Naponta. Tik! Utána benne a Facebookon? Tik! 6 milliárdhoz hozzá kapcsolódunk. De ami döbbenetes, azon gondolkoztam. Nekem is van Facebookom. Közben azt szeretném kérdezni, hogy hány like-ot adsz Jézusnak? Fölmentem a népszámlálás oldalára, és valami szörnyű az a statisztika, ami... Ez egy nagyon rövid statisztika, ezt megtaláljátok. Csak a nagy egyházakat néztem, meg azt, hogy valaki nem tartozik semmilyen valláshoz, ebben benne vannak az evangéliumi egyházak, benne vannak az iszlám, meg mindenféle más egyéb, és akik nem válaszolnak. 49-ben nézzétek a statisztikát, katolikusok 6,5 millióan, református 2, evangélikus 0,5 millió, zsidó 133 ezer. 12 ezeren nem tartoztak sehova, és 1500-an nem válaszoltak. Hogy csökken a statisztika? Nézzétek meg, 2011-re már a 6,5 millióban már csak 3,8 millió vallja magát katolikusnak. 2 millió református helyett már csak 1,1 millió van, evangélikusból a 500 000-ból már csak 215 ezer, a 133 izraelita helyett már csak 11 ezer van, akik nem tartoztak vallásfelekezethez 12 ezer, 2011-re már 1,8 millióan nem tartoztak egyházhoz, és addig, amíg csak 1500-an nem válaszoltak 49-ben, 2011-re már 2,7 millió nem válaszoltak a vallás tekintetében. De azért, értitek, lájkolunk. Meg 4,8 millióan ott vagyunk fenn a Facebookon. Mennyi lájkot adsz Jézusnak? Tényleg komolyan veszed? Azt mondja a János 17:15, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg. És hogy hogyan tudom lájkolni Jézust? Az igazság, én nem találkoztam a Facebookon, hogy Jézusnak lenne Facebook oldala. Mert akkor lehet, hogy Magyarországon lehet, hogy olyan 5 millióan lájkolnák Jézust. Hát nagyon egyszerű lehet lájkolni Jézust. Kolossi 3:17 azt mondja, amit pedig szóltok, vagy cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek hálát adva Istennek. Hát lájkolhatom úgy, hogy ezt mondom, Uram, köszönöm, amit adtál ma. Tetszik ez nekem, Uram. Köszönöm. Ezek így működnek. Az 1 Tesszalonika 5:17-18 azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok. Mert ez az Isten akarata, nem? A lájk nem azt jelenti? Tetszik. Még hogyha olyan ocsmány képet rakott föl magára, akkor is lehet, hogy hát jó, vagy gyűjjön a vált.
Mindegy.
Az 1 Tesszalonika 5.17, amikor azt mondja, hogy szüntelenül, a szónak a jelentése, hogy szakadatlanul. Mint hogyha, mint az EKG, ha megáll, akkor baj van. Akkor baj van. Nyomsz egy lájkot Jézusra. Tudsz kiáltani hozzá? Uram, könyörülj rajta. Ma tudsz egy lájkot adni Jézusnak azzal, hogy Úr Jézus, szükségem van rá. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Csak ennyi. És tudjátok, hogy milyen fantasztikus sávszélesség van a mennybe? Azonnal ott van. Azonnal ott van ez a lájk. Azt mondja erre a lájkra a jelenések könyve, hogy a szentek imádságai arany jó illatként felszáll a mennybe, és az angyalok összegyűjtik arany csészébe. És oda viszik az Úr elé, a trónus elé. Ilyen a lájkja Istennek. Amikor azt mondom, Uram, tetszik, amit tettél. Uram, hálás vagyok neked. Köszönöm. Hálát adok. Mindenért hálát adjatok. Egy lájk Jézusnak. Fantasztikus dolog. Menj, tud örülni neki. Hogy mennyire tud örülni ennek a lájknak, azt mondja a Biblia, bizony mondom néktek, hogy egy megtérő bűnös fölött nagyobb öröm van a mennyben, mint bárhol. Még egy statisztika, mielőtt befejezem. Döbbenet. Ne gondoljátok, hogy én oldalakat nézek, de beírtam a Google keresőbe ezt, hogy szex. 2010-ben is beírtam, meg most is, mielőtt jöttem, beírtam. 2010-ben 518 millió találatot írt ki 0,10 másodperc alatt a Google. Ma, hát nem ma, egy pár napja, amikor beírtam ezt, 1 milliárd 800 millió találatot írt ki. Vagyis 4 év alatt 3,5-szer több felnőtt. Többet. Ez a statisztika. Ez egy kézzel fogható statisztika. Rengeteg ilyen statisztika van. Beírtam Jézust is. Jézusra 2010-ben 198 millió találat jött ki. A 518 millió helyett. Ma Jézusra 594 millió. Addig, amíg a felnőtt oldalak 3,5-szer növekedtek, addig a Jézus vagy a keresztény oldalakra vonatkozóan, és persze itt nem volt arra lehetőség, hogy ezt a 594 millió oldalt megnézzem, hogy most Jézus mellett vagy Jézus ellen, csak egyszerűen bőle Jézus szó szerepel. És csak ennyi volt, hogy a statisztika, ez 3-szor több a találat. De ma a statisztika azt mondja, hogy ha összevetem ezt az adatot az előző oldallal, akkor ez még mindig 3-szor kevesebb. 3-szor több olyan oldal található az interneten, ami a szexel kapcsolatos. És akkor még nem lett beírva a különböző fajtája vagy keresése. Sokszorosa. Ezért fontos az, hogy ha lehetőségünk van, akkor lájkoljuk Jézust. Legyen Facebookod neked is. Hozz létre weboldalt. Ha másért nem, akkor ide verseket. Írja. Ha más nem, akkor legyen egy egyszerű kis blogod, ahol egy-egy mondat és egy-egy igevers. 2 perc alatt meg lehet tenni. Sose lehet tudni, hogy kinek lesz szüksége arra az igeversre. Nem lehet tudni. És hoztam egy filmet, a Tűzálló. Biztos láttátok ezt a filmet. Nagyon érdekes ez a film. Én nekem nagyon tetszett. Szeretném ezt levetíteni nektek, ezt a filmet. Hogy mit csinál ez a tűzoltó parancsnok? Hát a pornográfiának volt rabja, felugrik ez a kis ablak, hogy klikkeljen rá. És eddig mindig ráklikkelt, mert a felesége elmondta, hogy elhagyja őt, mert csak a jaktokra gyűjtött, meg a pornográfiára ment. És csak egy klik. És vajon mit fog tenni? Caleb. Csak egy kattintás. Itt a dilemma. Megnyomom, vagy nem? Nincs otthon a felesége. Caleb, mit csinálsz? És előveszi azt a könyvet, amit az apjától kapott, ami 40 napnak a próbája. Galata 5:1, Krisztus szabadságra szabadít meg, állj meg a hitben szilárdon, és ne engedd újból a szolgasság igájába kötelezni a tagjaidat. Miért olyan nehéz ez? És ugye a parazitákról lesz szó a könyvében, amit az édesapja írt. Előveszi ezt a könyvet. A 40 napos tanulmány. Ami által helyreáll a házasság. 23. nap, ügyelj a parazitákra. Parazita lehet mindaz, ami elválaszt a társadtól. És elszívja az életet a házasságodból. Ezek általában káros szokások formájában jelentkeznek, mint sorsjáték, drog vagy pornográfia. Boldogságot, örömet ígérnek, de eluralkodhatnak rajtad, és egyre jobban lekötik gondolataidat, az idődet és a pénzedet. Egyre távolabbra űznek a hűségtől és azoktól, akiket szeretsz. Ritka az a házasság, amelyik át tudja vészelni a parazitákat. Ha szereted a feleséget, pusztítsd el a káros szokásokat, amelyek lekötik a szívedet. Ha ezt megteszed, ha nem teszed meg, azok fognak elpusztítani. Ez egy megoldás, persze nem ajánlom mindenkinek ezt, de ő úgy gondolja, hogy el kell pusztítania. Persze van, akinek ez segít. Puff! Gyerünk! Lehetőleg olyan helyen csináld, hogy a szomszéd ne lássa. Mert biztos kiveri a biztosítékot nálam. Rendben, uram, nincs több függőség. Bum! Még jó, hogy nem LCD panel. És nem 110-es. Szegény szomszéd.
Mr. Rudolph?
Caleb? Na jó, nem számít, hogy a szomszéd ott van. Már látta, hogy... Hogy van ma? Nem túl jól. Már a virágocsalás is abba kell adni. Na mindegy, azért szétverjük mégis. Dúr! Hát ez nem volt összerakva rendesen, mert széthullott. Azért, ha jól össze van szerelve egy számítógép egy ütéstől, nem esik ennyire szét. Irma, ezzel a fiúval nem beszélgetünk. Elég fura. Tényleg egyébként, ha valaki átadja az életét az Úrnak, akkor furának tűnik. Hát jön a feleség, és látja a kukát, meg az összetört számítógépet. Ez persze nem hagyja meg még. Jól nézett ki. Na, szóval csak annyi, így röviden az egész, hogy mindig lesznek olyan oldalak, amikre lehet klikkelni. És ami rendkívül fontos, hogyha nem állunk ellene, nem pusztítjuk el, azok fognak elpusztítani. És én azt mondom nektek, hogy... Nem ez a megoldás, hogy szétvered a számítógépet, mert nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy jössz és azt mondod, Uram, bocsáss meg, megtagadom. Te adj szabadítást. Akit a fiú megszabadít, valóban szabad. Ez a módja. Valóban szabad. És hát néhány oldal, mielőtt ezt tenném, mondanám azt nektek, hogy azért a fürdővízzel ne dobjuk ki a gyereket is, kicsit furcsa lenne a népesedésünk, hiszen János 8 mondja ezt, akit a fiú megszabad, valóban szabad. Ő ad szabadítást, életet, és ezt vett komolyan. Néhány olyan oldalt befejezésül, ami a másik oldal, ez a The Word, az a Biblia program, amiben én írtam, meg csinálok Bibliákat. Ez a másik oldal az interneten, a MyWord, ami okos telefonokra vagy androidos táblagépekre egy nagyon jó Biblia program. Megcsináltuk mindegyik programnak a magyar kezelőfelületét, tehát a magyarítást is hozzá rengeteg Bibliát, meg könyvet, meg lexikont és szótárt. Ez egy harmadik Biblia program, az EastWord, ez szintén nagyon jó. Ez pedig az én blog oldalom. És hát lehetne sorolni azt a számtalan oldalt, ami található az interneten, a másik oldalt. Egy jó dolog. Bár sokkal kevesebb ez az oldal. De úgy gondolom, hogy lehet jönni az Úrhoz. Én nem tudom, hogy milyen, mennyi időt töltesz el, akár a Facebookon, akár a Twitteren, bármin is. De legyen időd Jézusra. Azt mondta Jézus, ez a főpap imádságban, a János 17-ben, ki volt írva ez a ige. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem hogy tartsd meg. Ha bármilyen problémád van, vagy gondod, akkor hozhatod Jézushoz. Ő a szabadító. Egy biztos. Nemet kell mondani. Ha egyedül nem megy, akkor a Jakabi módszer működik. Azt mondja Jakab levele 5. részben. Beteg valaki közöttetek, hívja magához egy ülekezet vénéit, kenjék meg olajjal, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Ha bűnt követett is el, bocsátatni el. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, megszabaduljatok, mert nagy hatása van az igaz ember mozgó könyörgésének. Így szeretném befejezni, és köszönöm, hogy türelmesek voltatok. Ez nagyon rövid ahhoz képest, amit lehetne hozni az internet, a hálózat, meg az egésszel kapcsolatosan, de remélem, hogy egy bizonyos képet kaptatok mindarról, amivel találkozhatunk, vagy amivel szembesülsz, vagy átélsz napról napra. Egyre nagyobb az adat, az információ, a tudás. Dániellel kezdtük. Megnövekszik. Sokasodik. És tényleg sokasodik. És 2019-ben akkora lesz az adathalmaz, hogy 30-szor 9 milliárd évnyi film tárolódhat. Ből. A legfontosabb kérdés, mi van veled? Ha ma oda kellene állni az isteni ítélőszék elé, aki tökéletesen ismer, tudja, hogy milyen oldalakat néztél, tudja, hogy mik az a gyengeségeid, mik az erősségeid, mik azok, amik megkötöztek, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Tudja azt, hogy hányszor sírtál, vagy próbálkoztál elfordulni egy-egy bűntől, egy-egy köteléktől, egy-egy dologtól, tudja. Azért tudja Isten, mert ő mindenütt ott van. Ő a szívek és a vesék vizsgálója. És hidd el, amikor jön ez a vágy, jön ez az érzés, akkor nemet kell mondani. Lehet, hogy először nagyon nehéz. De ha egyedül nem megy, kell segítséget. Valljátok meg egymásnak bűnéteket, és imádkozzatok egymásért, hogy megszabaduljatok. Jakab 5. Ma szeretnék imádkozni értetek, és szeretném fölkínálni azt a lehetőséget, hogy Jézushoz jöjjetek. Hiszek ebben, ez a meggyőződésem, mert Jézus nem ítél el. Nézd, mondja a jelenések könyve, az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha meghallod az én szómat, és megnyitod a szíved ajtaját, akkor bemegyek hozzád. Naponta 4,6 milliárd like. Csak a Facebookon. És akkor mi van azokkal a közösségi oldalakkal, akik versenyeznek a Facebookkal? Ma már 13 vagy még több ilyen közösségi oldal van, és egyre növekszik. Tudsz adni Jézusnak egy lájkot? Szeretlek, Uram. Tudsz egy lájkot adni? Egy újabbat és újabbat? Úgy, ahogy az 1 Tesszalonika 5.17.18 mondja. Szüntelenül imádkozzatok, szakadatlanul. Mindenért hálát adjatok. Mert ez az Isten akarata. Jézus Krisztus által a tiavatokra. Hajtsuk meg most a mi fejünket és szívünket. És csak egyszerűen szeretnék adni egy néhány másodpercet, egy rövid időt, arra, hogy gondold végig, hogy mik azok a dolgok, amik elválasztanak Istentől. A bűn választ el. Legyen az harag, legyen az pornográfia, legyen az alkohol, legyen az káromkodás, legyen az bármi. A bűn elválaszt. és kárhoztat az ellenség. De a fiú azért jött Jézus Krisztus, hogy megszabadítson. És tudod, olvastam, mondtam, hirdettem ma este. Az igazságot, ha megismered, megszabadít. Gyere Jézushoz. Ő a szabadító. Bármilyen gondod, bajod, bűnöd, nyomorúságod, betegséged, küzdelmed, depressziót, félelmed és szorongásod is legyen. Gyere Jézushoz. Most elmondom ezt a nagyon rövid imádságot, hasonlóképpen úgy, mint tegnap. És hogyha kész vagy, akkor gondold végig ezt az imát, és majd még egyszer el fogom mondani, hogy el tud mondani velem együtt. De most elmondom, hogy meghalt, hogy miről is van szó. Nem egy közösségbe, egy gyülekezetbe hívlak, Jézushoz hívlak, mert ő a szabadító. Ő szabadított meg engem is 31 évvel ezelőtt, és ő tud ma téged is megszabadítani. És hogyha megszólítod, akkor az a sávszélesség, akkor, ahogy már ott a mennyben örülnek és újongnak az angyalok. Mert ha egy bűnös megtér, akkor nagy öröm van a mennyben. Az imádság így hangzik. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat és uramat. Megvallom, hogy bűnös vagyok, és kérlek, bocsásd meg a bűneim. Kérlek, foglald el életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akaratod legyek. Uram, eléd hozom a bűneimet, a kötelékeimet, a függőségeimet, és te, aki szabadító vagy, kérlek, szabadíts meg. Itt vagyok. Téged választalak. Adj nekem békességet, és szabadíts meg. Jézus nevében. Amen. Akkor mondjuk, Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat és uramat. Megvallom, hogy bűnös vagyok. Uram, látod mindazokat a rossz szokásokat, szenvedélyeket, kötelékeket és rabságokat, amelyek ott vannak az életemben. Ma azt hallottam az igéből, hogy te vagy a szabadító. Jövök hozzád. Szabadíts meg. Megtagadom a bűneimet. És most adok egy kis időt arra, hogy ha van valami, amit meg kell tagadnod, azt akkor mondd ki csendben magadban. Ha keserűség, akkor azt. Ha félelem, akkor azt. Ha paráznaság, akkor azt. Ha depresszió, akkor azt. Ha szerencsejáték, akkor azt. Ha gyűlölet, akkor azt. Bármi legyen is az, mondd ki. Isten a szívek és vesség vizsgálója, és ő hallja ezt az imát. Köszönöm, Uram, hogy megbocsátod a bűneimet. Kérlek, foglald el életem trónját. És formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Amen. Maradjunk meghajtott fejjel és szívvel, és hogyha van valaki, aki komolyan gondolta ezt az imát, és elmondta velem együtt, akkor azt kérlek, hogy emeld fel egy rövid kis felemeléssel. Áldjon meg az Úr. Van-e valaki még? Áldjon meg az Úr. Áldjon meg az Úr. Köszönöm szépen. Emelkedjünk föl. Azt szeretném kérni, hogyha van valakinek bátorság, aki most felemelte a kezét, és ide jönnétek előre, mert szeretnék imádkozni értetek. Tényleg csak pár perc lesz. Egy nagyon rövid imát szeretnék itt elmondani. Akkor, ha kész vagy erre, akkor gyere ide előre. Nem kötelező, de hogyha úgy gondolok, hogy gyere ide előre. Van-e még? Többen felemelték a kezüket. Ide szembe velem. Így. Csak így. Így. Úgy. Kicsit hátra. Úgy. Nagyon jó. Nem csak olyanok vannak itt, akik most döntöttek, hanem lehet, hogy már évek, vagy évek, vagy évtizedek előtt döntöttél. Az Úré a dicsőség. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nem csak elmondani kell egy imádságot, hanem felvállalni, hogy én Jézusé vagyok. Hogy én átadom az életemet, és oda szállom magam. Legyetek áldottak. Isten igéje nagyon világosan beszél, hogy van egy lépés, amit megteszünk. Azt mondja a Biblia, ha én közeledek Istenhez, akkor ő is közeledni fog hozzá. Ha én távolabb kerülök, és úgy távolodok el tőle, ahogy egy-egy bűn ott van az életemben. És az ördög azt fogja mondani, hogy te most gonosz vagy, te most tisztátalan vagy, és bűnös vagy, és Isten egyenvésztő tűz, és hogyha közeledsz az Istenhez, akkor félned kell. Legyen sokkal nagyobb az Isten félelmetek. Az Isten félelem nem lebénít, hanem egy tiszteletet kér tőlem, egy alázatot, hogy oda térdelek elé, és azt mondom, Uram, bocsáss meg, jövök hozzá. És az Isten félelem azt teszi bennünk, hogy nem akarok nélküle élni. Hogy inkább választom őt, mint bármi más. És amikor egy-egy bűnnel rászedett a sátán, akkor nem sajnálkozom, nem siránkozom, és nem azt mondom, hogy rászedtél, te gonosz, hanem jövök.